Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Orbán Anita külügyminiszteri feladatai mellett miniszterelnök helyettes is lesz a Tisza kormányban. Magyar Péter közölte, akadályoztatása esetén a miniszterelnök helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken. Hozzátette, Orbán Anita Kármán András, Kapitány István és Mellétei Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyalt Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról. Nem ül be a májusban alakuló új parlamentbe Orbán Viktor. A mandátumát visszaadta és a pártja újjászervezésére fog koncentrálni, jelentette be a leköszönő miniszterelnök Facebook videójában. Ismertetése szerint a Fidesz szombati elnökségi ülésén döntöttek arról, hogy a parlamenti frakciót átalakítják, aminek vezetője Gulyás Gergely lesz. A MÁV csoport előszezoni menetrendje az idén minden eddiginél korábban már május 1-től életbe lép, közölte a közlekedési vállalat. A társaság felhívta a figyelmet, hogy az előszezoni menetrend számos változást hoz. A közlemény szerint a balatoni közösségi közlekedésben ez az év mérföldkő. A MÁV csoport célja, hogy a május 1-i hosszú hétvége utasforgalmát már megnövelt kapacitással és magasabb szolgáltatási színvonallal kezdje. A balatoni fővonalakon egységesen életbe lépő menetrend több közvetlen eljutási lehetőséget és sűrűbb kínálatot biztosít. A vasúti menetrenddel együtt a regionális buszközlekedési lehetőségek is bővülnek, közölték. Több mint 80 filmes szakember és szakmai szervezet részvételével elindult a Filmreform nevű kezdeményezés, amelynek célja, hogy a magyar filmszakma érdemi szakmai beleszólást kapjon a filmfinanszírozás és a támogatási rendszer jövőjének alakításába, közölték a szervezők. A tájékoztatás szerint az első találkozót kedden tartották Budapesten, ahol a résztvevők megkezdték a legsürgetőbb szakpolitikai kérdések áttekintését, különös tekintettel a támogatáspolitikára és a Nemzeti Filmintézet jövőbeli szerepére. A kezdeményezők célja, hogy a jövőben felálló szakminisztériumnak demokratikus legitimáción, szakmai szempontokon és széleskörű egyeztetésen alapuló ajánlás készüljön. A 2026-os tavaszi érettségi vizsgák 2026. május 4-én kezdődnek és május 22-éig tartanak, írja a jójegy.hu. Az írásbeli vizsgák sorrendje május 4-e magyar, május 5-e matematika, május 6-a történelem, május 7-e angol, május 8-a német. Az emelt szintű szóbelik június 3-a és 10-e, a középszintűek június 15-e és július 1-e között lesznek. Időszakosan leáll a debreceni nemzetközi repülőtér forgalma karbantartási munkálatok miatt. Az üzemeltető szerint a munkálatok május 4-e és 8-a között zajlanak majd. 2026. május 4-e 13 óra 45 és május 8-a 7 óra között preventív jellegű karbantartást végeznek a repülőtér futópályáján, írja az Origo. A cél, hogy biztosítva legyen a repülőtér infrastruktúrájának hosszú távú zavartalan működése, a futópálya állapotának folyamatos javítása. Ezt a repülőtér üzemeltetője jelentette be Facebook oldalán. Híreink végén az időjárásról. Alapvetően napos idő lesz többnyire kevés fátyol és gomoly felhő mellett. Utóbbiakból több az északkeleti tájakon lehet, de arrafelé is legfeljebb egy-egy helyen fordulhat elő futó zápor, másutt nem lesz csapadék. Az északnyugati északi szelet sokfelé kísérik, erős elsősorban északkeleten az Észak-Dunántúlon, és a hegyekben olykor viharos lökések. Délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között várható, késő este többnyire 2 és 12 fok közé hűl le a levegő.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a digitalizáció gyerekek kognitív fejlődésére, beszédfejlődésére gyakorolt hatásairól beszélgetünk Berecné Dobos Judittal, aki gyógypedagógusként, logopédusként több évtizede foglalkozik gyerekek fejlesztésével. Ma az adás első részével jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan is változott meg a világ, és ez hogyan befolyásolja a mostani gyerekek fejlődését, a beszéd fejlődését is tulajdonképpen. Nagy szeretettel köszöntelek itt újra a stúdióban.
Nagyon szépen köszönöm az ismételt meghívást, és köszöntelek téged, és köszöntöm a hallgatókat is szeretettel.
Hát egy ilyen nagy merítéssel kezdhetnénk, hiszen hogy megváltozott világ, erről már nagyon sokat beszéltünk egyébként itt is a műsorban, de hogy ez mit is befolyásol, és hogyan befolyásolja a gyerekeket születésüktől kezdve, mit tehet ebben a szülő, mi a felelőssége, hogyan változott ez a világ, mitől mondhatjuk azt, hogy mondjuk ez negatív irányba befolyásolja az ő fejlődésüket?
Hát a világ szögesen megváltozott, én 48 éves leszek idén, tehát még nem vagyok annyira előre haladott kori állapotban, mégis elég sok évtized az a tapasztalat eszencia, ami már a kosaramban van, hiszen a utolsó óvónős osztályként végeztem a Gárdonyiban 97-ben, tehát több mint 30 éve látom a gyermeki lelkek és idegrendszerek fejlődését, és 30 év visszatekintéséből azt kell mondanom, hogy szögesen megváltoztak a gyermeki idegrendszerek, lelkek, rendszerek, és nem feltétlenül pozitív irányban. ennek a felgyorsult, digitalizált világnak a hatására.
Akkor a digitalizáció az, ami mondjuk ezt magával hozta? Tehát mitől gyorsultunk fel ennyire?
Én azt gondolom, hogy elsősorban igen. Az azonnaliság, a rögtönség. Amikor én gyerek voltam, tudom, hogy ez ilyen nagyon uncsi dolog, hogy mikor én gyerek voltam, de bizony így van, hogy én belegondolok, a második diplomámat, hogy is mondjam, tapostam, amikor nekem először mobiltelefonom lett, és vezetékes telefonunk is csak a középiskolás években lett bevezetve a családi otthonban. Tehát így a mai gyerekek számára az elképzelhetetlen, hogy létezett olyan, hogyha én a barátnőmtől akartam valamit, vagy nem mentem iskolába, és a leckét általános iskola harmadik osztályba pótolni akartam, akkor személyesen elmentem, becsöngettem, ha nem hallottak, akkor bekiabáltam a barátomnak, hogy Éva! Akkor valaki kijött, és bementem, és személyesen kapcsolódtunk, megbeszéltük, hogy mi történt az iskolában, meg mi volt előtte, mi volt utána, tehát lélek a lélekkel találkozott, és tudtunk türelemmel várni, volt idő. A mai világban egy gomnyomás, és már azt nem tudják kivárni sokszor a gyerekek, és a szüleik is, hiszen felnőtt egy generáció, akik most szülők, és már ebben nőttek bele, hogy azonnaliság van, várakozás nélkül. Én kérdezek valamit a Messenger vagy a chat keretein belül, és azonnal, ha már nincs ott valaki, és nem válaszol azonnal, akkor egyfajta feszültség képződik és keletkezik. És bizony a gyerekeim között van bőven, állami keretek között is, intézményi keretek között pontosabban, és magánkeretek között is, sőt a saját gyerekeimet is nagyon jól tudom tanulmányozni, hogy volt olyan gyerekem, aki nem kapta meg az azonnali étkezés közbeni mesenézését, és bizony megütötte az édesanyját. Olyan agressziót vált ki az, hogy akadályoztatva van az én igényem, egyfajta ráfüggésem arra,
de
hogy...
Akartam is mondani, hogy esetleg függés ez már.
Abszolút, abszolút. Hát vannak országok, ahol nálunk már előre haladottabb állapotban van ez a mai szóval divatosan red flagnek nevezett jelenség, hogy bizony azok a rendszerek, most nevezzünk így minden embert, mert most már nem is 8, hanem 9 milliárdan vagyunk közel itt ezen a kék bolygón, és mind a 9 milliárdan, vagy közel 9 milliárdan önálló, egyedi, megismételhetetlen, különleges rendszerek vagyunk. Elmondhatjuk azt, hogy mindenki más. Vannak nálunk előre haladottabb állapotban lévő rendszerek, mint például a franciák, akik még nagyobb jobb létben élnek, mint mi, még inkább bőségben, és sokkal hamarabb észlelték ezt a problémát, hogy bizony nagyon nagy könnyebbség a digitális világban a szülőknek az, hogy digitális villanypásztor őrzi a gyerekeknek a, hogy is mondjam, egyszerű működését, tehát igen pici kortól kezdve képernyőt kapnak, és hozzá kapcsolódik akár már a cumis üvegből táplálás, rossz esetben, jobb esetben szoptatás alatt is előfordulhat, de mindenképpen a táplálást hozzá kapcsolják a nyugalomban tartás céljából kifolyólag egy képernyőhöz, és a franciáknál ez már nagyon rég körvonalazódott, hogy egybe épül az, hogyha én eszem, akkor kell egyfajta külső képi inger, egyfajta feldolgozni való, és gyakorlatilag a táplálkozás aztán már a kütyű nélkül nem is működik, és mivel mindez elvonja a gyerekeket attól, hogy ők mozgassák magukat, és mozogjanak a térben, és ugye mozgás az, ami az idegrendszeri fejlődésnek az alapja, így igen hamar autisztikus, autista, értelmileg akadályozott, és sorolhatnám, tüneteket mutatnak az éretlen, nem fejlődő idegrendszerek.
Erre tulajdonképpen akkor nem csak, hogy ránevelnek maga tulajdonképpen a digitalizáció, hanem ez egy ilyen elkerülhetetlen dolog. Ha most végignézünk a világban, ezt nagyon nehéz kikerülni, mármint azt, hogy körülvegyen minket ez a világ, ezt mondjuk csökkenteni azért lehet?
Abszolút módon. Én most a saját példámat hozom, én sosem voltam egy nagyon ráfüggött egyén, de most én tudatosan, ugye itt a gék megemelésével az én telefonom elég régi típusú volt, és egyszer csak azt mondta a telefonom, hogy nem vagyok hívható, és nem tudok hívást kezdeményezni. Egyszer csak teljesen megbénultam, és nem voltam elérhető, és nem tudtam elérni senkit, és ez még inkább megállította a világot. Ki tudtam a világ forgásából szállni, be tudtam önmagam magjába lépni, és elgondolkodtam, hogy ez milyen jó. És hogy a példa, amit az imént mondtam, hogy amikor én a leckét el akartam a barátnőmtől kérni harmadik osztályba, el kellett mennem személyesen, még inkább ráébresztett arra, hogy igen, ez a világ van körülöttünk, de alapvetően mi döntünk arról, hogy beszállunk, nem szállunk, ha beszállunk, meddig szállunk. Summa summarum, én arra a döntésre jutottam, hogy az én jelenleg működő mobiltelefonomon nincsen mobil internet sem, és nincsen semmilyen messenger, és semmilyen olyan felület, ahol én azonnali vagyok. És még mindig nem igaz, mert bárki el akar érni SMS-ben, és telefonhívással tud nekem jelezni, tehát nem a 80-as évek van, mert mégis mobiltelefonon elérhető vagyok, és én elérhetek bárkit. És igen, személyesen én magam azt tapasztalom, hogy még inkább lelassultnak érzékelem a világot, holott nem a világ változott meg, hanem én változtattam magamon, és én változtattam azon, hogy az időm kinyúlik azáltal, hogy nem lapozgatok mindenféle tartalmak között. És egyszerűen sokkal több eszenciális idő marad minden másra, ami a valós világban jelen van.
Említetted a kisfiú példáját, hogy mennyire feldühítette az anyukája reakciója, tehát hogy nem kapta meg a mesét magát. Beszéljünk kicsit erről a függésről is, mert hogy ugye most említetted azt, hogy te tudatosan letetted tulajdonképpen magát ezt a lapozgatást, de hogy aki ebbe beleszületik, ő lehet, hogy fel sem ismeri magát a függést.
Így van, nagyon jól látod, Reni. Illetve most kiegészíteném ezzel, vagy azzal, hogy én még egy olyan szülő vagyok, nekem 3 gyermekem van, és a legidősebb már 20 éves lesz. Én még egy olyan szülő vagyok, mint az előbb említettem, hogy nekem alapvetően mobiltelefonom az a egyetemi éveim alatt lett. És ez
egy
a
másik típusú ráadásul.
Így van. Tehát a mai szülők jó nagy része olyan szülő, aki már szintén digitalizált világba nőtt föl gyakorlatilag, tehát sejtése sincs arról, hogy milyen anélkül élni. És ez a szakmai nap is, amiről majd, ha gondolod, ejtsünk szót, ami Demjénben lesz, pontosan a holnapi nap során, jelen lesznek olyan óvodavezetők, akik már azért megették a kenyerük javát, hogy úgy mondjam, elég gazdag tapasztalt eszenciával rendelkeznek, és még az ő gyermek és ifjúsági koruk digitalizált világ nélkül működött. Nagyon fontos misszió az, hogy azoknak az újdonsult szülőknek, akik már digitális világban nőttek, tehát csak olyan mintát adhatnak át a mai kor gyermekének, amit már ők is megéltek, az óvodáknak, az óvodapedagógusoknak kellene betükrözni azt, hogy mi is az a türelem, mi is az a várakozás, mi is a külső kép nélküliség, mi az interakció, tehát mi a személyes találkozásnak a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy fontossága. Tehát kell egy mintát, egy példát mutatni, mert nem is tudják, nem is tudhatják. Tehát felmentem a mai szülők jó nagy részét, mert nincs mintájuk arra, hogy milyen volt e világ előtt az élet, az idő, a várakozás.
Most említetted, hogy nyilván az óvodákban is nagyon fontos lenne mindezt megtanítani, megalapozni, de ugye nagyon sok óvodapedagógus már eleve e világból jött. És hát ugye egyre inkább azt gondolom, hogy használják az infokommunikációs eszközöket, ezt nagyon sok fórumon hallani. Mi a véleményed arról, hogyha ezek bekerülnek az óvodákba?
Nyilván van egyfajta keret, ami bizonyos szinten kötelezővé teszi, hogy be kell, hogy kerüljön. Mégis azt gondolom, hogy ez az óvodavezető és az óvodapedagógusok, illetve a segítőktől függ, hogy ők ezt hogyan alakítják. Tehát van egyfajta keret, de ezen belül a szabad kéz, a szabad akarat, az mindig jelen van. És hogyha valaki rálát arra, ami az egyik kulcs, hatalmas gyűjtő szó, a fantázia, a képzelet, akkor tudja, hogy micsoda súlya van annak, hogyha folyamatosan külső képekkel van bombázva a 3 éves, mert most akkor csak az óvodás szekcióról beszéljünk, és ugye most erről ne is gombolítsuk le, mert ez egy másik hatalmas téma, hogy mennyi gyerek jár bölcsödébe, tehát hol is kezdődik már el az intézményesség, mert ugye az én koromban még inkább a 3 éves kortól indult ez a dolog, ma már ritkább az, hogy 3 éves kortól kerül intézménybe egy új rendszer. Gyakoribb az, hogy bizony már akár 1 éves kortól is intézményes keretek között él, és gyakorlatilag a kortársai azok, akik az életének a nagy részében, az ébrenléti órák nagy számában jelen vannak, hiszen a legszuperebb csoportban is, ha még családi napköziről is van szó, akkor is maximum 2-3 felnőtt az, akivel alapvetően minta modellként kapcsolódik a gyermek, és egyébként meg a kortársai, akiket, tehát kiket tud utánozni, kikkel tud személyesen kapcsolódni. Úgyhogy a kérdésedre válaszolva, van egyfajta keret, hogy az óvodán belül a digitalizmus milyen szinten van jelen, de akkor is a pedagógus az, aki önmagát is keretben és karban tartva modellt és mintát mutathat abban, hogy hogyan és milyen mértékben kerül be a digitalizáció, és a fantáziáról muszáj kontúrusabban beszélnünk, ugyanis ez egy nagyon ominózus kérdés, hogy miért fontos annyira a fantázia.
És hogy mitől fejlődik a fantázia?
És milyen fantáziák vannak? Vekerdi Tamás tanár úr az egyik etalon, aki azt mondja, hogy abban a pillanatban, amikor külső kép érkezik a világból, és itt ő elsősorban rajzra, még a diafilm is, pedig ez egy igen szelíd dolog, tévéképernyő, és akkor nem fokozom tovább egészen az Xboxig, vagy nem is tudom míg bezárólag mennyi külső kép van. Abban a pillanatban, amikor egy külső képet kap az idegrendszer, a belső kép készítés leáll. Nem készülnek belső fantáziaképek, ezért van az, hogy Vekerdi tanár úr is, amikor azt mondja, hogy mese, akkor mese alatt csak is az auditív úton elhangzó, azaz minden kép nélkül elhangzó mese, amire gondol. És ez a fantasztikus, hogy amit csak hall a gyermek, azt pont úgy képzeli el, természetesen, ha nincs lebombázva, és bocsánat, ezt a szót használom, lemérgezve a külső képektől, tehát mondjuk óvodában már olyan sorozatokat néz a Netflixről a gyerek, amiket még én is azt mondom, hogy hú, na ez az, amire nem szabad időt sem szánni, mert olyan horror sorozatokat is néznek, sajnos ilyen példa is van. Tehát ha nincs ennyire lemérgezve és teletömve külső képekkel, akkor például az a rózsát nevető királykisasszony, akinek a szemét veszi a boszorkány és bedobja a híd alá, pontosan annyira rémisztőnek és borzasztónak képzeli el, amennyit ő elbír. Mert csak olyan képeket gyárt belülről, ami számára pontosan jól feldolgozható.
Ez nagyon érdekes, amit mondasz, hiszen eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy mennyiben befolyásolhatja az ő későbbi szövegértési képességeiket az, hogy ők már eleve a hallott szöveget értelmezik.
Nagyon jó, amit mondasz, és olyan érdekes, hogy legördül így, látod, nem telefonon beszélgetünk, hanem személyes térben. Ez azt jelenti, hogy az étertestünk egy olyan teret alkot, hogy pont erre gondoltam, amit az imént mondtál. Én nemrégiben ismételtem Gósi Máriának a beszédészlelés megértési vizsgáló eljárásának, szűrőeljárásának a tanfolyamát Debrecenben, és bizony itt abszolút az auditív, tehát csak a hallott érzékelés, észlelés, auditív úton beszéd, észlelés, megértés az, amit mérni, vizsgálni lehet, hiszen ha például bekerül óvodába, bekerül iskolába, alapvetően mégiscsak úgy kommunikálunk, hogy hál' Istennek még beszélünk, tehát a hallott ingereket kellene befogni, átalakítani, feldolgozni, a beszédet észlelni és megérteni. Na már most, ha állandóan a vizuális csatorna van így bombázva, akkor az auditív, ez teljesen alul marad, hogy úgy mondjam, és én például ezt a GMP-t, ezt a Gósi féle vizsgáló eljárást, amikor diplomáztam, tehát konkrétan 2005-ben én ezt egyszer már elvégeztem Budapesten, tehát ennek is már több mint 20 éve, és akkor én nagyon sok gyermeket megvizsgáltam, és már akkor is duplája volt a vizuális, azaz a látott képi elemek észlelése, megragadása és tárolása, tehát a vizuális memória kapacitása, mint a hallott, mint az auditív, mint a csak hallási ingeren keresztül beérkezett memória. Mi van most? Tudom, mert most ismertem rengeteg gyereket, valóban elgondolkodtató, hogy hogyan is várhatjuk el azt a mostani iskola padba ülő gyerekektől, hogy egyszerűen a beszédben történő, hogy is mondjam, kéréseket, jó esetben, rossz esetben, utasításokat egyáltalán befogják, azaz észleljék, megértsék és teljesítsék. Mert nagyon-nagyon-nagyon fejletlen ez a csatorna.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban arról beszélgettünk, miként befolyásolja a digitalizáció a gyerekek kognitív fejlődését, beszédfejlődését. Vendégünk volt Berecné Dobos Judit, aki gyógypedagógusként, logopédusként több évtizede foglalkozik gyerekek fejlesztésével. Ma az adás első részét hallották, jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk a folytatással. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, technikus kollégám Karkos István és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt, Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazin műsor nőknek. Manna. Silhouette. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat Kovács Rita dietetikussal a táplálkozásunkról és azzal összefüggésben lévő betegségekről, valamint az étkezési szokásainkról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Én hiszek abban, hogyha az embernek van megfelelő információja ahhoz, hogy a saját egészségéről gondoskodjon, akkor sokkal jobban fog tudni gondoskodni róla. Nagyjából 10-ből 8 esetben valamilyen cukor problémával, tehát inzulinrezisztenciával, vagy PCOS-el, ami ugye összefügg az inzulinrezisztenciával, vagy egyes típusú diabétesszel, vagy kettes típusú diabétesszel, vagy ilyesmikkel keresnek meg. Tehát tényleg 10-ből 8 eset az összefügg a szénhidrát fogyasztással. És én ezt nagyon szeretem mindig elmagyarázni, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az embernek meglegyen a megfelelő információja ahhoz, hogy szabadon tudjon élni. Tehát nagyon sok ilyen esetben szorongást tapasztalok egyébként az embereknél, hogy de hát, hogyha ő most elmegy egy vendégségbe, akkor most ő mit ehet, vagy mit nem ehet? Vagy hogyha ő most egy étterembe megy, hogy akkor ott ehet, vagy akkor már nem mehet étterembe? És hogyha megvan a megfelelő információ, hogy elmondom, hogy melyik szénhidrát a jó, mit tud választani, akkor az úgy felszabadítja az embereket, hogy na, hát ehetek kölest, akkor hogyha bemegyek, látom az étlapon a kölest, akkor ehetek, vagy ehetek basmatiri. És tudsz, már bármelyik szupermarketben meg lehet venni, tehát hogyha megyek vendégségbe, és azt mondják, hogy mit szeretnék én, mert hogy én így vagy úgy étkezem, akkor el tudom mondani, hogy egy natúrhús basmatirizssel, meg mondjuk zöldséggel. És ez megint egy nagyon fontos dolog, tehát a zöldség és a rostfogyasztás az nagyon-nagyon fontos. Tehát nem esznek az emberek megfelelő mennyiségű rostot sajnos. És például a szénhidrát beállítás kapcsán nagyon-nagyon-nagyon fontos a rostbevitel, illetve a megfelelő zsírok és olajok bevitele, mert ezek azok, amik tudják lassítani a szénhidrát felszívódást.
Vegán és a vegetáriánus életmód szerinted az milyen mértékig egészséges, vagy tényleg abszolút egy ilyen vegyes étkezés lenne mindenki számára a legjobb?
Lehet egészségesen étkezni vegán és vegetáriánus módon is. Főleg a vegetáriánus, ugye ők általában fogyasztanak sajtot, vagy tojást, esetleg halat. Ki, hogy merre tendál egyébként, már most nagyon sok alfaja megtalálható így a köztudatban. Ugye itt nincsen olyan, hogy valami hiánybetegség kialakulhatna, de aki abszolút semmilyen állati eredetű dolgot nem fogyaszt, ott ugye kialakulhatnak hiánybetegségek, tehát ott például én nem vagyok egyébként ellene, tehát sokkal egészségesebb az, hogyha valaki megfelelő gabonákat, tehát szénhidrát, megfelelő szénhidrátokat fogyaszt, meg rengeteg rostot, ugye zöldségeket, gyümölcsöket, de ott minden esetben pótolni kell azokat a dolgokat, amiket nem tud bevinni. Tehát a vasszintet rendszeresen ellenőrizni kell, a B12 vitamint mindenképpen pótolni kell. Találkoztam olyan hiánybeteggel, aki nem pótolta ezt, és hát kórház lett a vége.
Milyen vitaminokból kellene szednünk, vagy egyáltalán kell-e? Mert ugye azt mondják, hogy a szervezetünk nem kap meg elég vitaminforrást ma már ezekből az élelmiszerekből. Igen. Ez mennyire igaz?
Sajnos eléggé igaz. Tehát kutattam annó a szakdolgozatom kapcsán a mezőgazdaságot, annyira nem sikerült belemennem, de ha több időm lett volna, nagyon szívesen belementem volna, ugye, mert hogy általában véve kijelenthetjük ezt, hogy jót hiányos a táplálkozás. Tehát most az, hogy én jódozott tengeri sót fogyasztok, az nagyon kevés jód. Ázsiában napi 1-3 mg jódot fogyasztanak el az emberek, Itt nálunk az RDA, ez az ugye irányadó napi bevitele, 150 mikrogram. Az a kulcs az egészben, hogy ugye ők természetes forrásból viszik ezt be, tehát nem csak jód áll rendelkezésükre, tehát most ne kezdjünk el nagy kanállal jódot önteni magunkba, mert ugye a tengeri dolgokban, algákban, halakban, puhatestűekben ugye ott van a szelén is, és ez nagyon fontos, tehát én egy nagyon érdekes kutatási adatot tudok itt említeni. Egereken végzett kutatás egyébként, és nem is régi, tehát azt hiszem 2022-es adat, hogy amikor csak nagy dózis jódot kaptak, akkor voltak problémák a pajzsmirigyel, amikor jódot és szelént is adtak nekik, egész magas dózis, pedig ugye egy kicsiegéről beszélünk, egész magas dózis mellett sem volt semmi baj a pajzsmirigyüknek. Sajnos így Magyarország ebből a szempontból eléggé le van maradva, mert például Németországban, meg Amerikában már sokszor használják ezeket a kezeléseket pajzsmirigy kapcsán. A többi vitaminra, hát a D-vitamin mindenképpen nagyon-nagyon fontos, tehát azt mindenképpen javasolnám, akár egész évben. Tudom, hogy nagyon sokan úgy vannak, hogy hát szedem december, január, február, esetleg márciusban, talán még novemberben, de amúgy meg minek. Tehát amikor egy ember úgy van, hogy ő reggel elindul otthonról 7 órakor, 8-kor beül egy irodába, ott ül 16-17 óráig délután, és utána hazamegy, tehát nem éri napfény, hiába van nyár. Másrészt a D-vitamin, ugye ez egy hormon, ahogy termelődik a szervezetünkben napfény hatására, ugye bőrünkön keresztül. Na most, hogyha én kifekszem napozni, és utána bemegyek, és veszek egy forró fürdőt, és jól ledörzsölöm a bőrömet, akkor nem sok D-vitaminom lesz. Úgyhogy a D-vitamint azt én mindenképpen javaslom szedni.
Mi a helyzet a C-vitaminnal?
A C-vitamin is egyébként egy hasznos dolog, hogyha az ember szedi. Illetve, ami még szerintem nagyon-nagyon fontos, az a magnézium. Sok embernek magnézium hiánya van, és nagyon sok testi folyamathoz szükségünk van a magnéziumra.
Ha már vitaminok, akkor a vas nők számára, a kismamák számára kifejezetten nagyon fontos vitamin. Milyen mennyiségben kellene bevinnünk nekünk nőknek a szervezetünkbe?
A vas egy nagyon izgalmas dolog egyébként, mert nem szabad csak úgy pótolni. Három dolgot kell nézni a vérvételen, hogyha vasat akarunk pótolni. A szérumvasat, a ferritint és a transferint. A transferinhez általában a transferin szaturáció is szokott lenni, de ezt a hármat elengedhetetlen megnézni. A szervezetünk egyébként nagyon okos, és arra tendálna, hogy minket életben tartson, és a lehető legjobb kondícióban. Annak ellenére, hogy mi mit csinálunk, vagy mit nem csinálunk vele. És vannak olyan állapotok, amikor az a helyzet, hogy az ember elmegy egy vérvételre, és azt mondják, hogy alacsony a szérumvas, akkor szedjél valami vasat, és akkor ajánlanak valami éppen aktuális terméket a piacról, és ezzel valamikor több kárt tudunk csinálni, mint hasznot, ugyanis vannak olyan esetek, amikor a vasraktárban magas a vas, viszont a szérumvas alacsony. És ez nem véletlen, mert a szervezet néha visszatartja a vasat, mert bizonyos gyulladásos állapotokban a vas be tudja lobbantani a gyulladást, illetve bizonyos patogének jelenlétében is vissza tudja tartani a szervezet a vasat a vasraktárba. Alapvetően a nőknek ugye több vasra van szüksége, ugye hiszen a havi menstruációs ciklusunkban vért vesztünk törvényszerűen minden hónapban, ki kevesebbet, ki többet, de a vérveszteség az mindig ott van. Úgyhogy igen, erre oda kell figyelni. Kétféle vasat különböztetünk meg egyébként, amit táplálkozásba be tudunk vinni, a hemvas meg a nem hemvas, ugye ez az állati eredetű vas, illetve a növény eredetű vas. Az állati eredetű vas sokkal jobban felszívódik, mint a növény eredetű. A növények is tartalmaznak vasat, de nagyon kevésen 2-3% az, ami hasznosul a szervezetben. Az állatiból sokkal jobban hasznosul. Nagyon sok esetben egyébként egy pajzsmirigy probléma az összefügg például vashiánnyal.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kovács Rita dietetikussal a táplálkozásunkról és azzal összefüggésben lévő betegségekről, valamint az étkezési szokásainkról beszélgetünk. A várandós hölgyeknek mi az, amit nem kellene követni? Most gondolok arra itt, hogy ilyenkor azért általában hajlamosak a nők arra, hogy valamiből sokkal nagyobb mennyiséget visznek be a szervezetbe. Ez tud nem egészségessé válni? Vagy te mit gondolsz erről?
Tud. Van egy ilyen betegségünk, hogy gesztációs diabétesz. Ez ugye a terhességi diabétesz jelenti, és hát ezt össze lehet lapátolni az embernek. Igen, nagyon sokan egyébként úgy állnak hozzá, hogy hú, terhes vagyok, akkor most kettő helyet teszem, de ez nem igaz. Tehát ilyen, az elején ilyen 100-200 grammokkal kell többet enni, és a végén sem kell túl sokkal többet enni. Tehát igazság szerint itt is arra tudnék kanyarodni, hogy a megfelelő szénhidrátbevitel nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy ne alakuljon ki ez a gesztációs diabétesz, és egyébként ez nem függ össze, tehát ugye vannak nagyobb súlyú nők, akik teherbe esnek, vannak kisebb súlyú, nem feltétlenül függ össze azzal, hogy most az embernek mekkora súlya, nyilván a nagyobb súlynál gyakrabban alakul ez ki, de egyébként ez a nem szélsőségekbe hajlott, tehát ne legyen az, hogy az ember azt mondja, hogy na, most kettő helyet teszem, ide nekem a sütit, a túrorudit, meg a nem tudom micsodát, pudingot, meg, és akkor egész nap tud valaki enni. Van a másik fele, aki meg olyan rosszul van, hogy saját példa, én például második gyermekemmel 20. hétig örültem, hogy valamit lebírok nyelni, és akkor az egyetlen, amit az első pár hétben megbírtam enni, az a vajas kenyér volt. És azt tettem.
De jó minőségű szénhidrátból gondolom. Annyiszor érintettük már ezt a jó minőségű szénhidrátot, hogy ez a például a zabot, a teljes körésű szénhidrátot, vagy mit jelent lisztek esetében például, mit jelent ez?
Hát a liszteknél az egy kicsit nehezebb. Én egyébként legjobban emészthetőség szempontjából a vadkovászos kenyeret szoktam javasolni, mert ugye hát nagyon kevés ember van az, aki azt mondja, hogy nagyon boldog, amikor azt említem, hogy napi háromszor főtételt tegyen. És akkor mindenki riadt szemmel nézem, hogy de hát mi lesz a kenyérrel, meg mi van, ha én kirándulni megyek, meg mi van, ha elutazunk, és valami szendvics kell a kocsiba, és akkor, hogy milyen alternatívák. Aki nem érintett mondjuk cöliákiában, ugye ő tud venni magának, most már egyre több helyen lehet kapni, tehát most már ilyen nagy áruházakban is lehet vadkovászos kenyeret kapni, tehát emészhetőség szempontjából ez lenne a legjobb. Van olyan bolt is, ahol ezt már kombinálják, tehát hajdinás vadkovászos kenyér, az még egyen jobb, mert a hajdina az nagyon magas rosttartalmú gabonaféle. Én egyébként azt így mindenkinek bemutatnám, hogy hajdina és mindenki, és barátkozzanak össze, és mindenki fogyasszon hajdinát, mert nagyon-nagyon jó lassú felszívódású szénhidrát, rostban gazdag, így ugye elteríti az ember. Tehát, hogy nem fogunk belőle borzasztó sokat tenni, mert hamar jól lakunk tőle, és hát tényleg egészségesnek tartom, és Magyarországon is termesztették egy ideig, most úgy eltűnt, de most már úgy kezd visszajönni, reményeim szerint egyre többen fogyasztják. Legalábbis én például mindig javaslom, amikor tanácsadást tartok, és a szénhidrátok szóba kerülnek, én mindig bemutatom a hajdinát az embernek, aki jön hozzám.
A műsorunk vége felé egy utolsó kérdés feléd, hogy te hogyan étkezel most is, hogyha ezt be kellene mutatni, akkor te mit tudnál elmondani arról, hogy mennyire figyelsz a szénhidrátbevitelre, a cukorbevitelre, a sóbevitelre, gondolom, hogy nagyon, de ezt a te szádból azért más hallani, hogy így szakemberként hogyan állsz ezekhez az étkezésekhez.
Nekem is vannak elhajlásaim. Hát ugye, hogy a nők működnek, a menstruációt megelőző időben én is szoktam olyat érezni, hogy hú, de megennék valami édességet, és akkor erre nekem vannak ilyen bevett dolgaim. Én általában otthon készítem, nyilván ugye, mivel én cöliákiás vagyok, tehát ez egy megint szélsőségesebb eset, hogy nem mindent tudok. Most már ugye nagyon sok mindent meg lehet kapni a boltban, de hát nem feltétlenül jó összetevőjű. És itt egyébként megemlíteném gyulladás kapcsán, nagyon-nagyon fontosnak tartom, vannak gyulladás keltő ételek. Például a szója az nagyon gazdag omega-6-ban, és az omega-6 az gyulladást kelt a szervezetben, ha nagy mennyiségben esszük. Na most az emberek nagy mennyiségben eszik, mert nagyon sok minden tartalmaz omega-6-ot. És ami ennek ellensúlyozására kellene együk, az az omega-3. nagyon-nagyon kevés ember, tehát kevesebb, mint 5% az embereknek fogyaszt elegendő mennyiségű halat, vagy tengeri eredetű dolgot, ami ugye omega-3-ban gazdag, és ellensúlyozná a nagy omega-6 bevitelt. Ugye gyulladásos betegségben fürdünk ma, gyulladásos bélbetegség, rengeteg ilyen van. És én például ezekben az esetekben mindig omega-3-at szoktam javasolni, hogyha az ember azt mondja, hogy hát már pedig ő nem vesz be a szájába egy falat halat se. Ugye, aki mondjuk vegán, ott vannak az algák. Ha valaki azt mondja, hogy ő már pedig tengerit nem eszik, lehet algát kapni kapszulában is akár. Uh-huh. Tehát ezt most már meg lehet oldani. És akkor visszatérve az eredeti kérdésedhez, én például minden nap szedek omega-3-at. Ugye nekem a pajzsmirigyem, ugye ez egy gyulladásos állapotban van, és egyébként is ugye omega-6-ot viszünk be, tehát az benne van a gabonákba, benne van mindenbe, tehát uh-huh. mindenbe található omega-6. Amiben nagy mennyiségű omega-6 található, az a szója, kukorica, repce, ezeket például gyulladásos állapotokban az első, amit szoktam, hogy vegyék ki. Na és akkor itt visszatérek arra, hogy boltokban található gluténmentes dolgokban nagyon sok esetben az alapja az a kukorica és vagy a szója és még mellé rizs, de ugye mind a három megtalálható benne. Ezek ugye nem olyan jók, mert ugye fokozzák a gyulladásokat, úgyhogy én általában otthon készítek magamnak kenyeret, de nagyon kevés kenyeret eszem. Bennem is meg szokott jelenni a vágyakozás, hogy egy ropogós kenyeret megegyek. Amikor még nem voltak gyerekeim, illetve az első gyerekem volt, csak meg nyilván több időm volt akkor még felvágottat sem vettem, hanem megvettem a szabadtartású csirkét, és abból készítettem otthon mindenféle ízesítésű felvágottakat én magamnak, ugye a csirke mellből, így befóliáztam, megsütöttem, nagyon jókat lehet készíteni, de hát nyilván ez idő meg energia, és hát sokkal könnyebb levenni a polcról a bevásárlóközpontban, de alapvetően én nagyon sok gabonát fogyasztok, ma reggel, hogyha így végignézzük a mai napomat, ma reggel ettem egy hajdinakását reggelire, most van egyébként a spárga időszaka, nagyon javaslom, fantasztikus zöldség a spárga. Ebben a pár hónapban, április-májusban lehet kapni a boltokban, még talán június elején előfordul, de azok már lehet, hogy nem teljesen okésak. A spárgát fogyasszuk mindenféle formában, nagyon-nagyon egészséges. Tehát én egy ilyen zöldséges spárgalevest tettem, amiben volt sikate gomba, ez most kicsit tényleg ilyen szélsőséges, de nagyon szeretem, és minél színesebben étkezünk, annál jobb. Tehát ezek a fekete ételek is nagyon jók, a vesének például, tehát aki vesebeteg, nagyon szoktam javasolni, hogy fekete szezámot, ezt a sikate gombát, meg lehet kapni a fekete lencsét, vörös lencsét, sárga lencsét, nagyon könnyen hozzáférhető már ez is. Ugye van nekünk egy ilyen szervünk, hogy epe, sok mindenkinek problémát okoz, a májjal együtt, ugye az epe, a májjal, ugye hát egy helyen vannak, és az epe vezetékek ugye ott mennek a máj körül benne, tehát mindenfelé ott a májban, és az epét azt érdemes rávenni, hogy kijöjjön, mert hogyha nem jön ki, akkor epepangást okozhat, epekövek alakulhatnak ki, és az epe, az ugye a zsiradékokra és olajokra ömlik ki az epe vezetékeken keresztül. Na most, hogyha valaki azt mondja, hogy már pedig én semmilyen zsiradékot nem fogyasztok, akkor ugye ez pangást okozhat. Epebetegeknél is fontos egyébként a megfelelő minőségű zsiradékfogyasztás, annak ellenére, hogy ugye nekik nagyon oda kell figyelni, mert ugye bajt is okozhat a nagyon sok zsiradék, ugye epebántalmakat. Én már azt tanultam, hogy az exogén, tehát a kívülről bevitt koleszterin, az nem befolyásolja azt, hogy milyen magas a koleszterin szintünk, és alapvetően egyébként a rossz szénhidrátoktól rosszabb a koleszterin szintünk, mint mondjuk a tojástól. Így van. Úgyhogy a tojás az már, ma már nem mumus, és én például ma ettem 2 főtt tojást is. Úgyhogy én nagyjából így étkezem. Este 7 után már nem szoktam enni, olyankor már érdemes pihentetni az emésztőrendszert, ugye az alvásra is felkészülni, nem jó alvás előtt közvetlenül étkezni. Nem lesz tőle jó minőségű az alvás, és ez, amúgy az alvás minősége nagyon-nagyon fontos.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre kaptunk ma választ, és szerintem a hallgatók most így el vannak árasztva ezekkel az új és nagyon hasznos információkkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy találkozunk még, és újabb tanácsokat tudsz majd nekünk adni.
Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Rita dietetikussal a táplálkozásunkról és azzal összefüggésben lévő betegségekről, valamint az étkezési szokásainkról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.